Mi az igazán jó vezetők titka, milyen szerepet töltenek be ma a kócsok, amikor sok cég nem talál megfelelő szakembereket, és a közép, illetve felső vezetők kvalitásai kapcsán is sok panasz érkezik. És hogyan áll egyáltalán most a munkaerőpiac, visszataláltak-e a cégek a korábbi rendre, van-e rugalmasság, és mik a hibrid munkavégzés előnyei, illetve buktatói, hogyan látja ezeket a kérdéseket egy szakember, illetve esetleg miben tud segíteni, hogy jobban érezzük magunkat a munkahelyünkön. Vendégem a stúdióban Báhidi Brigitta, vezetőfejlesztő, leadership coach, 2 gyermekes édesanyja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, Judit.
Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel. Mire sajnálod az idődet, és mi az, amire mindig szánsz?
Hú, bemelegítőnek ilyen nehezett. Mire sajnálom az időmet? Az értelmetlen szócséplésekre, az iszonyatosan hosszú mozifilmekre. Másra szerintem nem.
És mi az, ami akár a munkádban, vagy a magánéletedben annyira fontos, hogy mindig szánsz rá időt?
Az első helyen biztos, hogy a gyerekeimet mondom itt, hát, hogy a naptáramban is ez az első, amit beírok, hogy velük kapcsolatban milyen program van, hova kell őket vinni, vagy hol kell megnézni fellépésüket. Itt most a kellt mondom bele, de nem, tehát nem kell, hanem akarom.
Ez egy belülről fakadó igény, igen, hogy ennek igen, a részese legyél, miközben szakember vagy, biztos, és csomó mindennel foglalkozol.
És mellette arra is igyekszem figyelni, de itt azért nem tudom a mindiget mellé tenni, hogy én is rendben legyek. Tehát, hogy rendesen egyek, sokat igyak, meg legyen a mozgásom. Ugye én saját magammal dolgozom, a testemmel, elmémmel, lelkemmel dolgozom, tehát hogyha én nem vagyok rendben, akkor nagyon nehezen tudok másoknak segíteni, nehezen tudok másokra figyelni, nehezen tudom észrevenni azt, hogy mibe kell vele kérdezni, vagy mi az a tükör, amit jó lenne itt megmutatni. Úgyhogy erre nekem igazából munkaköri kötelességem.
Igen, de a vezető fejlesztőnek is jól kell lenni ahhoz, hogy tudjon adni magából. És ez azért érdekes, ugye, hogy és kezdtem azzal, hogy mire sajnálod az idődet, vagy mi az, ami fontos számodra, mert hogy egy nagy váltáson vagy túl, most már sok éve történt, nagy magyarországi bankoknál dolgoztál stratégiai területen vezető pozíciókban, majd 2008 óta vagy a coaching területen, amikor is megszületett a kislányod. Nem volt tartható egyébként a múlt is működés a gyerekvállalás mellett?
Meg se próbáltam. Hát, hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy nem akarok az az anyuka lenni, aki bent a munkahelyen, nem tudom, 1000 ember ér felel, de az az egy, aki belőle jött ki, azt meg babysitter viszi haza a bölcsiből. Nem is jártak egyébként egy... De az, akit mondasz, kicsi, ugye a 2008-as, ő már igazából nagyobb nálam, de a húga is szép termetű, és már ő is tinédzser. Szóval, hogy nem is jártak bölcsibe se, mert otthon voltam velük. Közben kezdtem el a coachinggal, tehát, hogy dolgoztam, hogy mondjam, pénztermelő tevékenységet is végeztem. De
meg
tudatos,
tanultál is, ugye?
Meg tanultam is, igen, mondjuk azt mindig csinálom, úgyhogy az a hobbim igazából. Szóval, hogy ez tudatos volt, hogy ha most ez az szakasz jön az életemnek, amikor a családba teszek energiát, akkor oda teszem a legtöbbet, és szerintem ez nem összeegyeztethető a multi léttel. Tudom persze, hogy nagyon sok női felsővezető van, az életük különböző szakaszaiban. Tehát azért olyat keveset látunk, aki kisgyerekek mellett ott van az összes balett előadáson, meg az összes board meetingen, és még mellette van a férje is. Szóval, hogy valaminek...
Meg ő maga
is rendben van, igen. És nem szed össze valami olyan betegséget, amivel 40 éves korában egy kicsit ki kell csekkolni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk mindig, hogy tartsunk egyensúlyt, de ennyi mindent, amit egy nő a különböző szerepeiben betölt az élete folyamán, ennyi mindent egyszerre szerintem nem egészséges megpróbálni egyensúlyban tartani, úgyhogy én azt vallom, hogy priorizáljunk, és adott élethelyzetekben nézzük meg, hogy mi a fontosabb, és arra szálljunk több időt.
És mennyire lett időközben a coaching, a vezetőfejlesztés szerelem az életedben?
Első látásra, vagy első hallásra az volt, ugye véletlen lettem én coach tulajdonképpen, hát ugye amikor nem mentem vissza baba mellett dolgozni, akkor azért még az a munkáltató igényt tartott az én segítségemre, és ott abból a szervezetből kaptam tulajdonképpen az első ügyfelemet, hogy segítsek neki. Akkor még ugye félig szakmailag is értettem hozzá, hiszen csak fél éve mentem el szülni. Másrészt viszont kívülálló voltam, mert nem jártam be minden nap, és nem voltam ott a meetingeken, úgyhogy így folyamatosan távolodtam el a szakmai részétől, és került egyre nagyobb fókusz arra, hogy az adott vezető hogyan működik, és ő hogy bánik az alatta lévő vezetőkkel, meg emberekkel, És akkor lett ügyfelem máshonnan is, aki így meghallotta, hogy ezzel foglalkozom, közben ugye elkezdtem ehhez is hozzátanulni, hogy azokat a jellemzően pszichológiai vonatkozású dolgokat, amiket mondjuk én közgazdászként előtte nem tanultam, csak hallottam róla, azokat mélyebben is megismerjem, és az egész organikusan fejlődött.
Igen, és jó, hogy mondod, hogy közgazdász voltál, vagy közgazdászként végeztél, vagy, bocsánat, illetve jogi tanulmányokat is folytattál. Útkereső voltál, vagy már gyerekként tudtad, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, de ehhez az a sok minden szükséges.
A jog az... Ahol, hova menjek vissza? Gyerekként tudtad. Gimnáziumba jártam, és ott nyelvtagozatra, itt egyébként a közelünkben, Berzsenyibe jártam, és azért nyelvtagozatra, mert amikor felvettek ott egyébként az összes másik tagozatra is, volt humán, biológia, kémia, meg matek, akkor úgy voltam, hogy úristen, most melyik? Tehát, hogy a négyből választhattam, és nem tudtam eldönteni, hogy melyik az az egy, ami érdekel, és végül azért lett a nyelvtagozat, mert abból aztán bármi lehet, meg akkor még úgy volt, hogyha letesszük a nyelvvizsgát, akkor van egy csomó lukasóra, és akkor azokban a lukasórákban én például eljártam táncolni, meg énekarra.
Szóval, igen, hogy... mert hogy úgy tudom, a tánc is nagyon fontos, mind a mai napig
igen,
az
szóval,
életedben.
Mindig is nagyon sok minden érdekelt, meg amivel foglalkoztam, abba úgy relatív jó is tudtam lenni. Úgyhogy a közgáz is ezért lett, hogy akkor ott is, még az még mindig nyitva hagyja a dolgokat, hogy még bármi lehet, és rendkívül hálás vagyok a közgáznak azért a gondolkodásmódért, amit ott tanultam, illetve elsajátítottam. Ott én számvitelvállalatértékelést végeztem, szóval hogy a kocka irányba indult a dolog, és aztán ugye a jog is azért volt ott, hogy fú, ez is de érdekes, meg milyen jó lenne, hogyha mikor oda kerül elém egy szerződés, akkor én azt tudnám értelmezni, hogy mi van, meg hogyha kerülök egy helyzetbe, akkor tudnám, hogy mi az, amit itt egyáltalán megtehetnek velem, vagy másokkal. Szóval hogy az is egy ilyen belső indítatás volt, hogy azért a 21. század emberének jogot se árt egy kicsit képbe lenni vele. De azt például soha nem gondoltam, hogy én ezt olyan szinten megtanuljam, hogy nem tudom, ügyvéd legyek, vagy bíró, vagy akármi ezzel kapcsolatban.
De valahogy ezek a tudások összeértek, és most a coaching szakmában nagyon jó hasznát veszed, ha jól értem. 15 éve vagy a szakmában. Mit látsz, milyen most a coaching piac? Mennyire nagy a verseny? Mennyire tisztult le időközben? Mert ugye az elején azt láttuk, hogy boldog-boldogtalan elindult ebbe az irányba. Kis túlzás.
Igen, és majdnem azt mondtam volna, hogy most is ez van, és ahogy mondod, kis túlzással, tehát hogy azért nem boldog-boldogtalan, de tény, hogy nagyon sokan azt látták, különösen ott az elején, úgy nagyjából 15-20, mondjuk, hogy 20 évvel igen. Kezdődött ez így igazából Magyarországon, akkor ott nagyon sokan azt látták, hogy fúj, csak beszélgetni kell kávézókba, és akkor hazaviszünk 1 millió forintot havonta, ugye 20 éve az még nagyobb szám volt, mint most. De azt nem látták, hogy egyébként emögött nagyon sok munka van, amíg odáig eljutsz, hogy te csak kávézókba beszélgess emberekkel, és akkor itt most ezt idézőjelben mondom.
Meg iszonyatos felelősség, emberekkel dolgoztok.
Így van, és azt még kevesebben látták, hogy ez nem megy akárkinek. Szóval az egyik dolog, hogy magaddal rendbe kell lenni pszichésen is, meg feldolgozott múltbeli, te is beszélgettél már itt többekkel igen. Arról, hogy miket hozunk messziről, szóval, hogy akkor tudok másokra igazán odafigyelni és kikapcsolni benne saját magamat, hogyha egyébként én rendben vagyok, és az, amit ő mond, az nem szólít meg bennem valami saját sztorit. Szóval, hogy emiatt is nehéz szakma, és nem alkalmas rá akárki, az, aki még nem dolgozta fel a saját múltját, vagy nem értette meg, az elképzelhető, hogy nem alkalmas erre. Másrészt pedig a személyiségekben is vannak olyan különbözőségek, hogy van olyan kócs, aki túl introvertált ahhoz, hogy jól kérdezzen, van, aki túl extrovertált ahhoz, hogy a másikat is szóhoz engedje jutni. Szóval, hogy ez egy ilyen próbálkozós, kísérletezős folyamaton keresztül derül csak ki, hogy igazából aki elvégzett egy képzést, az el tudja azt annyira sajátítani, hogy gyakorlatban is ültesse, és ez egy nehézséget is okoz a coach szakma megítélésének szerintem Magyarországon, nem csak ma, hanem mondjuk 10 éve, vagy 10 éve még inkább nehézséget okozott, mert ugye mindenki, aki próbálkozik és keresi az útját, az ügyfeleken próbálkozik és keresi az útját, és hogyha nem annyira sikeres egy coaching folyamat, akkor az az ügyfél, aki egyébként még nem találkozott ezzel a működésmóddal, vagy ezzel a szolgáltatással, az nem azt fogja gondolni, hogy na, ez a coach nekem nem jó, hanem hajlamos általánosítani, és azt mondja, hogy hát a coaching nem jó. Igen, és azért ezzel én is kerültem oda jó pár ügyfélhez úgy második-harmadik coachként, hogy ezt meg kellett fordítani, ezt a szemléletét, vagy ezt az előítéletét, hogy jó,
visszaszerezni a szakmának a hitelességét.
Így van, hogy adjál még egy esélyt ennek a dolognak, hát ha csak ott valami nem működött kettőtök között, és hát ha egyébként egy másik párosításban meg jó lesz.